Vas Albert, a Funtinelli boszorkány. Felolvassa Bodor Tibor. Első rész, az Ursubeli lány. Ott áll az Isten széke, magasan a maros fölött. Egyik oldalán a sokágú galonya, másik oldalán a Bisztra patak, s mögötte a Kelemen csúcsai. Persze, ma már ott sem olyan a világ, mint akkor volt, midőn az Isten pihenni leült volt a hegyek közé. Ma már nem jár arra, ha pihenni akar. Elűzték az emberek. Elriasztották a gőzfűrészek, a lárma és a kiabálás, fadöntés zajja, mozdonyok sípja, a sok hevenyészve összetákolt ház, a szemét, a piszok, a békétlenség, és mindaz, ami az emberrel együtt a völgyeken följött. Ma már csak fent, a gerinceken, s a forrásvidékek táján áll még a rend. Oda húzódtak föl a szarvasok is, és az a néhány megmaradt medve. Ősszel a nagybikák hangja a ködön át lehallatszik a völgyig. A gőzfűrészek robotoló emberei fölfigyelnek rá, maszatos kezüket végighúzzák sápat homlokukon, és úgy érzik, mintha emlékeznének valamire. De 60 évvel ezelőtt még zárt erdő volt mindenütt, le a marosig. A bécsi báró tudta magáénak mindkét galonyát, Bisztrát az Isten székével együtt. Övé volt-e? Évente néhány napig igen. Amikor ősszel szarvasbőgésre feljött, sponyváját a plájászok kifeszítették valamelyik szélmentes forrás közelében. Vagy hóhullás után, mikor az ulmpojáni üres esztenát 3-4 napra megtöltötték csizmás, bekecses, puskás vadászurak, s öles tűz mellett itták a kemény borókapálinkát, és medvékről, vaddisznókról folyt a szó. Ilyenkor talán övé volt az erdő. De máskor, ha jutott belőle embernek valami, az legfeljebb Vén Sándró lehetett, az ulmupojáni bács, ki tavasztól őszig ott legeltette juhait. Vagy Tóderik, a bisztramenti emberkinek csapdái voltak az Ursupatakon föl egészen az Isten széke alatti nyeregig, s aki Szent György napi vásárkor zsákkal vitte a nyersbőrt a régeni zsidóknak. Azt beszélték erről a Tóderikről, hogy valahonnan messziről jött, a hegyeken túlról, és hogy valami sötétség járt vele. Az emberek beszélnek. Hosszú téli estéken, kemence tűz mellett, mikor a férfiak a pipát szívják, s a lángokba bámulnak, az asszonyok hosszú guzsajról fonják a gyapjúcs, megered belőlük a szó arról, ami volt. Messziről jöhetett ez a Tóderik, annyi bizonyos, mert nem volt rokona senki a közelben. Idős is volt, ahogy mondják. Borzas fekete szakállába már fehér szálak vegyültek, amikor először látták errefelé, s válig érő zsíros haja ritkult erősen. Asszonya nem volt. Mondják, csak egy leányka jött vele. A hegyről érkezett, nem úton, mint mások, még csak ösvényen se. Sántáig kidőlt kerítésén átlépett be a faluba. Vedlett báránybőr mellényt viselt, fején alacsony tetejű széles fekete kalapot, mint a havasiak. Nagy hosszú bot a hátán, rajta kötéllel átkötött báránybőrbunda. Lábán szakadozott bocskor. Körmei kilátszottak belőle, s nagyon feketék voltak, akár a medvéjé. A kislány mögötte jött, mezitláb. Egyik kezében cserépkorsót hozott, másikban kicsi rongybatyut. formás gyerek volt, talán 12 esztendőske akkor. Fejét kendő borította, piros tarka kendő, a haja szőke volt, azt mondják, olyan szőke, amilyent arrafelé nem láttak még soha. A szeme pedig kék, mint az ég a fejük felett, a hegyek tetején. Mert nyár volt akkor éppen szamóca érés ideje. A lompos fekete ember megállt a falu utcáján, s körülnézett. Úgy nézett borzas szemöldöke alól sötéten, hogy félni lehetett tőle. Meglátta a korcsmát, és egyenest odatartott. Szót se szólt, csak bement, és leült a sarokba. Mondják, hogy voltak a korcsmában mások is, akik kíváncsian nézték a bozontos fekete embert a szép kicsi leány gyerekkel, de ő rájuk se hederített. Leült, a bundácsa botot maga mellé tette a sarokba, és leültette a leánykát is. Csúnya kövér örmény volt Dédán a korcsmáros akkor, akit a népek szőrfülűnek neveztek. Ez csak állt a butikja mögött, s várta, hogy majd szól valamit a vendég, de az nem szólott, csak ült, és a leányka mellette. Az emberek nézték, csóválták a fejüket. Ki, amit inni akart, megitta, és odébb állott. Idő múltán aztán szőrfülű is előbújt polcai mögül, és odament nagy szuszogva az idegenhez. Na, kérdezte, és megállt előtte. Hán! Horkant föl a hegyből jött fekete ember, s fölnézett a korcsmárosra. Na, mi kell? Kérdezte az örmény. Semmi. Honnan jöttél? Onnat. S hova mégy? Sehova. Sehova? Ha? Itt maradsz? Itt. Hol? Ha? Fönn. Az lehet, nyögött egyet a korcsmáros a sok beszédtől, és letörölte homlokáról az izzadságot. Miért ne lehetne, ha? Az örmény nézte az embert. Nem iszol? Kimondta. Pénzed van? Nincs. Hallgattak egy verset, aztán az idegen ráejtette nagy bütykös öklét az asztalra, és számolni kezdte fekete ujjain. Fa van, víz van, föld van, tűz van. Szén lesz. Kell itt olyan? Az örmény bólintott. Kell. Nyest van, fa van, drót van, számolta tovább a másik. Bőr kell. Az örmény becsomagott a fészkébe, egy mocskos pohárba töltött valami mocskos folyadékot, visszaszuszogott vele, és oda tette az asztalra. Ne! Mi a neved? Az idegen fölhajtotta a mocskot, elhúzta a száját, krákogott, aztán fölnézett a kövér kocsmáros bedagadt szemébe, és megmondta a nevét. Tóderik! Ez itt meg Nuca! Ez a leány. Egyéb ne érdekeljen. Szőrfülű rántott egyet vállain, fogta az üres poharacs, öles szőrpapucsában visszaslattyogott az odrújába. Tóderik meg felállt, és lökött egyet az asztalon. Hallod? Egy fűrész kell, de jó fűrész, egy balta kell, de jó balta, egy szekerce kell, de jó szekerce, 10 font máléliszt. Hallod? A korcsmáros ránézett, és aprókat pislogott. Kaliba? Ház. Hol? Az én dolgom. Az örmény vállat vont, megvakarta a kövér tarkóját, és azt mondta, holnap megkapod. Ha? A bolond vagy? Horkant föl Tóderik. Ma! Szörfülű újra rántott egyet a vállán, morgott valamit, aztán kinyitott egy alacsony ajtó, és betuszkolta magát a hátsó szobába. Idő múlva visszajött. Az asztalra lökött egy baltát, egy szekercét és egy fűrészt. Tóderik egyenként kezbe vette, s megnézte valamennyit, megkocogtatta őket, s megszagolta. Há, a balta, de nem jó. A szekerce, de nem jó. A fűrész is fűrész, de vigyen el az ördög, hol a málé? Szörfülő morgott valamit, leemelt a polcról egy jegenyefából készült furcsa lapátot, és a sarokban álló zsákhoz döcögött. Van zacskód? Van a keserűség. Hát, adj zsákot. Nincs. Tóderik szemöldökei vadul összefutottak. Nincs. És te vagy itt a kocsmáros? Hát borzjuk ez, vagy falu? Hát? Az örmény vállat vonts visszatette a lapátot a polcra. Ez sem beléd a morgott Tóderik, s a leánykához fordult. Ekkor szólott hozzá először, mióta a faluba bejöttek. Add azt a ruhát! A leányka fürge kezei sebesen kioldották a csomót, csak kendő oda terült az asztalra. Na, ebbe miért? Az örmény belemerítette az óriás fakanalat a zsákba, gondosan ügyelve elegyengedte rajta a lisztet, és a kendőbe töltötte. Egyszer, kétszer. Na, mondotta, vidd! Tóderik ránézett a szemöldöke alól. 10 font? Annyi. Mérleg nincs? Nincs hát. Valamit morgott még, amíg összekötözte a kendőt, s visszaadta a leánykának. Ne! Azt el ne hullasd! Aztán hóna alá vette a baltát, a szekercét meg a fűrészt, vállára lendítette a botot a bundával, és megindult. Vissza se nézett többet az örményre. Még csak nem is köszönt. Kiment az alacsony, piszkos ajtón, és kint megállt szemben a hegyekkel. Felnézett rájuk. Zölden és melegen ragyogtak azok, ahogy tiszta fényével rájuk tűzött a nyári nap. No, itt vagy? Fordult hirtelen a leánykához. Akkor gyere! Azzal megindult a Bisztrapatakon fölfele, egyenes neki a hegyeknek. Mikor a legutolsó házat is elhagyták, még egyszer visszafordult a leánykához, ennyit mondott neki. Láttad a korcsmárost? Nem szeretem az ilyet, aki sokat beszél. Aztán nem is szólt hátra többet, csak ment. Egy darabig még volt valami ösvényféle a patak mentén, ide-oda kanyargott, ahogy emberek sűhok rendre kitaposták. Aztán az is elmaradt. Szerte foszlott az üveregbe. Csak a patak zúgott a kövek között, és a fák hallgattak. Ágaik helyenként leértek a fehér tajtékzó vízhez. A levegő könnyű volt és fényes. És színültik tele a vízpartján álló napvirágok kesernyés illatával. Itt-ott egy-egy szitakötő reppent. Két oldalt hallgatagon őrizték a csöndet óriás bükkök és sudaras fenyők. Sokáig mentek így. Lábuk alatt puhán süppett a moha, és egy-egy virág bólogatott. Olykor csermely keresztezte útjukat. Csilingelve jött és futva a hegyoldalból, és a patakba sietett. Árnyas üverek illatát hozta, és moha szagott. Ormótlan szürke köveken billegtek át, néha villant egy hal, fehér hasa, és a leányka hosszasan utána nézett. Ahol az Urszú patak haragos zúgással a Bisztrába ömlik, és az istenszéki források vize belevegyül a többi vízbe, Tóderik megállt. Nevált, letette egy kőre a baltát, a szekercét és a fűrészt, le a bundát és a botot, és körülnézett. A leányka is letette a batyut és a cserépkorsót. Egy darabig várta, hogy mi lesz, de hogy az öreg nem szólt, s nem is mozdult, csak odament a patakhoz, és belemártotta a lábát. Hú, mondotta halkan inkább a pataknak, mint másnak, s már dobta is le magáról a kicsi szoknyát, a kicsi inget, fejéről a kicsi piros kendőt, hogy aranyszőke haja meglobogott a szellőben, amit az urszúval alá küldött az Isten széke. Óvatosan belelépett a vízbe. Először csak bokáig, aztán térdig, majd tovább. Bőrét hűvösen csiklandozta a víz. Csiringelő kacagás bugybarékolt föl belőle, s belevetette magát a tajtékos hullámok közé. A bozontos fekete ember ott a parton megfordult a nevetésre. Szinte döbbenve nézte a fehér habok közül felvillanó barna kis leánytestet, nézte, aztán sóhajtott. Leült a kőre, a bunda mellé, térdére támasztotta a könyökét, állát az öklére, úgy nézte az erdőt. A leányka lubickolt keveset, mászkált a sziklákon, beállt az urszú zúgója alá, majd kijött a partra. Bőrén csillogtak a cseppek. Megrázta magát, mint a kiskutya, és gyorsan ruhájába bújt. Vizes haját lekötötte a kis piros kendővel, letépett egy szép szál napvirágot, és az ingébe tűzte. Az öreg fölemelte a fejét, s ránézett. Jó lesz itt? Kérdezte mély dörmögő hangon. A leányka körülnézett, odébb éppen a zúgóval szemben, kicsikét föntebb a fák között tisztást látott. Oda? Kérdezte, és a tisztásra mutatott. Oda, lólintott az ember. A gyermek elindult a tisztás felé, az ember is fölkelt lassan, és utána ballagott. Néhány széles, nagy bükkfa őrizte az aprócska tisztást, és túl rajta fenyők sötétettek. A fű között itt-ott szamóca piroslott, a nap aranyporral öntözte be a füveket és a fákat. Meleg, jó illat jött a tisztás felől, egy aprócska forrás kúszott elő a páfrányok közül, és igyekezett szaporán eltűnni a fák alatt. Szép, mondta a leánykas, megállt a szélső bükkfánál. A forrás fölött néhány fehér margaréta ragyogott a fűben, az egyiken nagy sárga pillangó ült, néha billegett a szárnyával, mintha egy nagy sejmesen sárga virág nőtt volna ki a fehér virágból. Tóth Erik is megállt, nézte a tisztást, a fákat, a forrást, az eget. Hol legyen a ház? A leányka rámutatott a sárga pillangóra. Szellő borzolta meg a bükkök lombját, megérintette a fűszálakat is, a virágokat is. A pillangó billentett egyet a szárnyán, aztán fölemelkedett a levegőbe. Ott, mondott a leányka újra, ott, ahol a pillangó ült. A bozontos fekete ember bólintott. Aztán csak állt. Nézett szótlanul a tovaszálló szép sárga pillangó után, amíg el nem tűnt a fák csillogó koronái között. A ház fölépült. Azt mondják, furcsa ház volt. Először is nem volt benne egyetlen vasdarab sem. Egyetlen szeg, semmi. Másodszor nem szögletes volt az a ház, ahogy illik, hanem kerek. Kerek, mint egy mékas, magas, csúcsos tetejéhez a zsindejt is maga Tóth Erik hasította. Különösen szép zsindejek voltak azok, lent nagyobbak, s fölfelé egyre kisebbek. Kerek végű zsindejek, mint holott farkasok. A legfelsők már csak akkorácskák voltak, mint egy gyerektenyér. Belül egyetlen szobája volt, egy nagy kerek szoba, melynek közepén otromba termés kövekből készült roppant kemence állott, valami olyan kandalló féle, melynek nyitott teteje fölött megfelelő kör alakú nyílás készült a padláson is, a füst számára. A padlásra létrán lehetett fölmenni a szobából egy csapóajtón át. Három ablaka volt a szobának, egyik a bisztrapatakon fölfelé, másik lefelé nézett, és a középsőből pedig hátrafelé a macskakőre lehetett látni. Azt mondják, ezek az ablakok is hajlítva voltak a fal szerint. Keretük magyarófából készült, üvegjük Mária üvegből. Ajtaja az Ursula nyílott egyenest. Aki a küszöbön megállt, az felláthatott az Isten székére. Nyár derekán fogott Tóth Erik a házhoz, és őszire elkészült vele. Közben jártak néha emberek is, arra megálltak, nézték. Tőled, furcsa házat építesz, mondották. Hát, fölmet rájuk Tóth Erik ilyenkor, ha nem tetszik, ne nézd! De azért csak megnézte mindenki, akit arra vitt az útja föl a legelőkre, mert olyan különös házat sehol a Maros mentiben nem látott még ember. Mikor az utolsó zsinde is fölkerült a tetőre, és a csúcsára is fölkötötte a leányka a csokrot kék tarnics virágból, Tóth Erik lerakta szerszámait a sarokba, fejbe nyomta a széles karimájú kalapot, kezibe vette a botot, vállára akasztott egy kötésre való rozsdás drótot, és elindult fölfele az Urson. Ment, ballagott, nézte a földet, a vizet, a fákat, itt-ott megállt, szemlélődött, egy-egy nyiladékon bement a fák közé, szimatolt, dünnyögött. Olykor lenyesett egy-egy hajlékony magyaró veszőt, s itt is, ott is felállított néhány fogót. Mire fölért oda, ahol a nagy szedres üverben az Urszupatak forrásai fakadnak, alig maradt a drótból valami. A legfelső forrásnál leült, megigazította a bocskorszíjait, keveset nézelődött még, szimatolt erre-arra, aztán visszatért a házhoz. A nap lenyugodott már, mire hazaért. Dérszaga volt a levegőnek, s fent az Isten széke gerincein bőgtek a bikák. A leányka ott kuporgott a furcsa kőkandalló előtt, és hosszú nyárson sütögette a vacsorára való pisztrángokat. Tóth Erik megállt mögötte, nézte a tüzet, a nyársat és a leánykát, érezte orrában a ház friss meleg szagát, s halkan dörmögve megszólalt aznap először: szép halakat fogtál. A ritka dicsérettől elpirult a gyermek, s nevetve fölnézett rá. Az öreg zavartan köhögni kezdett. Na, ügyes vagy, ügyes, ügyes, mondotta, még azzal elfordult, mintha restelte volna, hogy annyit fecsegett. Alig hullott le a hó, ott volt Tóth Erik a dédai korcsmában. Öt nyest bőrt és egy vidra bőrt tett le az asztalra az örmény elé. Na, mondotta, hadlám! Szörfülű megtapogatta a bőröket, beléjük fújt, forgatta, aztán felnézett a gerendás mennyezetre, mintha a pókhálókkal tartana tanácskozást, végül rámerett az emberre. Még kettőt hozol, és jó lesz. Tóth Erik fölhorkant, mint a vaddisznó. Hán, von eszed? Hát egyet se, érted? Egyet se, és még adsz 20 font málét. 20-at! Az örmény kövér arca elkékült. Én inkább sose láttalak volna. Mit gondolsz? Ezekért? A bőrök ezek? és lögdösni kezdte a bőröket az asztalon, fújta, tépte, dörzsölte, dobálta őket dühös fintorral, de Tóth Erik csak hallgatott, s várt. Aztán köpött egyet a padlóra, s ennyit mondott. Ide hallgass, ördög karcsmárosa. Hozhatok még többet is, de adj most 2 véka málét, meg 1 kötés hagymát, meg 2 font túrót, meg 1 üveg olajat. Tél van! Erre aztán az örmény elhallgatott, összeszedte a bőröket, és bevitte a belső szobába. Így, látod? Mondotta Tóth Erik. Nem szeretem, ha az emberek annyit beszélnek. Azzal visszament az Ursu torkába liszttel, hagymával, túróval és olajjal. Ez éppen akkor történt, amikor az urak újfent vadászni jöttek. Még a faluban szembe találkozott hosszú Mitruval, a báró plájászával. Gyere hajtani! Állott meg Mitru. Hallod? Itt vannak az urak. Pálinka lesz. Veljadatkor légy az Ulmu torkában. Átjöhetsz a hegyen is. Menjen a bánat, dörmögte Tóth Erik, és ment tovább. A plájász hangja meghegyesedett. Hallod-e? A ház, amit csináltál, az úrhelyén van. Övé az erdő mind. Kértél-e engedélyt, ha? Tóth Erik köpött egyet. Az erdő istené, nem az uradé, dünnyögte, és ment tovább. De aztán éjszaka mégiscsak fölkelt. Tüzet tett, hogy lásson. Aztán egy jó marék málérisztet kendőbe kötözött, s fölakasztotta a botra. Magára rántotta a birkabőr mellényt, fejbe nyomta a nagy lapos kalapot, s odaszólt a leányka vacka felé. Nuca, he! A bunda megmozdult. Ide hallgass! Megyek az urakhoz, talán pár napra. Hallod? Hallom, felelte vékonyka álmos hangon a leányka. Akkor jó. Azzal kidöcögött az ajtó. A fáknak hószaguk volt. Pára lebegett a patok fölött. Egy-egy száraz gajon megrecsent a fagy. A csillagok ragyogtak még, de kelet felé, a Tirimia fölött már sápadni kezdett az ég. Megszagolta a levegőt, s érezte, hogy jó idő lesz. Átment a pallón. A lehántott fenyőröng csúszott a fagytól, a patokon túl megállt, visszanézett, és elhatározta, hogy megszélesíti még egy fával. Aztán elindult az Ursum fölfele, egyforma csammogó lépésekkel, de mégis sebesen, mint a medve, amikor utazik. Mire az utolsó csillag is elfogyott, már a kisgalonyán ereszkedett alá, köd volt a völgyön, s a fákon akkor virágzott ki az uzmara, a hó még bokáig sem ért, és halkan nyöszörgött a bocskor alatt. Az Ulmu torkában már együtt voltak az emberek. Tüzet gyújtottak a patakpartján, s ott gunyasztottak körülötte, mint borzolt varjak a trágyadomban. 20 lehettek. Birkabőrmellényes, condrazekés, kucsmás, nehéz emberek. Mitru volt velük, és Stefán, az ilvai plájász. Puska volt náluk, nagy a régi fajta, hosszú csövű, a többinél erdőírtó balta, vagy egyszerűen csak hegyjáró bot. Hát eljöttél? Kérdezte Mitru fölényes hangon. Nem felelt. A többiek szó nélkül helyet szorítottak neki a tűznél, úgy nézték a furcsa, idegen, fekete embert. Az egyik butykos nyújtott. Így áll, ha medvét lőnek az urak, mindenki kap 1 fél pinttel. Ivott és továbbadta. A pálinka rácsöpögött a szakállára, még a szaga is jól esett. Itt lesznek a medvék, mondotta valaki, és felmutatott a fenyővel benőtt sűrű hegyoldalra. Tavaly is itt voltak. Egy biztossal lesz, felelte Mitro. Tegnap rámentem a nyomára. Nagy, nagy, mint az ökör. Adja Isten, hogy megleljük, nyögte valaki, és csámcsogott a pálinka ízéhez. És hogy el is találják az urak, óvatoskodott egy másik. Tóderik fölnézett a hegyoldalra, nézte, aztán megcsóválta a fejét. Ott ma nem lesz semmi, dünnyögte egy kedvel. A pályászok fölhorkantak. Miért? Mert észkas. Havazáskor, úgy igen. De most? Nagyon okos vagy, gúnyolódott Mitrután. Sokat jártál erre. Hát hol keresnéd, ha nem itten? Tóderik fölmutatott a szemközti oldalra, amelyik az Isten székének szaladt fölfele. Ott. Verőfény, meg bükk. Besüt a nap közéje. S van mak. Ha? Itt túl ma csak harkács, mókust. Azt igen. De nem medvét. Hosszú Mitro megrángatta a kenderszínű gyérbajuszát, sovány orrán bosszúság konkorodott. Ha, mondotta, nagy arakos vagy. Szóval is tudom, hogy mit tesz a mak, meg a verőfény. Mi? De elsőnek ezt hajtjuk mindig. Tóderik vállatont, valaki új rőzsét dobott a tűzre, a szikrák fölszöktek magasra. Azt másodiknak hajtjuk, mondotta egy öregebb ember, ez a rend. Aztán többet nem beszéltek a dologról. Egyre világosabb lett. A köd lehúzódott a maros felé, és az acélkék égen csillogva jelentek meg a napsugarak. Eloltották a tüzet, s elindultak lassan a patakon fölfele. Mitro időnként leállított egy-egy embert. Te itt maradsz? Az irányt tudod? Tartsátok jól a távolságot, és ügyeljetek! Az urak a poján alatti gerincet állják. Mikor azt a sziklát ott eléri a nap, indul a hajtás. Értem, felelte az illető, és félreállt a nyomból. Az első hajtásban valóban nem volt semmi, csak hideg. Lövés sem esett. Az urak bosszúsra poltak, megfáztak, bajszuk, szempillájuk csupazuzmara volt. A második hajtásban először egy konda disznót vertek föl a hajtók. Hú-hú, vigyázz, ne hajt, fölfele, vigyázz, hú, disznók! Aztán a harmadik üverben valaki friss medvegyomra bukkant. Medve! Visszhangzott végig a patak fölött. Medve, vigyázz, lefele! Aztán sokáig nem történt semmi. Csak a Mitro nagy borzas kutyáját lehetett hallani valahol messze, ahogy egy katlan mélyén ugatott. Már a hetedik üveren is túl voltak, mikor fent, az istenszéke gerincén, ahol az urak állottak, eldördült az első két lövés. Egy idő múlva újra kettő, majd még egy, utána csend megint. Jó idő múlva hallani lehetett a kutyát, ahogy ugatva jött visszafelé, és valaki fent elkiáltotta magát. Visszatérnek a disznók, vigyázz, vigyázz, középen! Tóderik is ott ment a középen, üveren föl, üveren le, föl le, szakadatlanul. Már jó ideje a disznók nyomán haladt. Tudta, hogy 14-en vannak, 9 kicsi, 5 nagy, majd az egyik, a legnagyobb, kivált a többi közül, s fölfelé kanyarodott. Tóderik utána nézett a nyomnak. Szűk sziklás gerincen állott éppen, előtte és mögötte is apró tisztásokkal tarkított, sűrű fiatal fenyves. Akkor hallatszottak a lövések éppen, majd a kutyaugatás és a kiáltások fenn. Néhány ugrással fent volt a sziklákon, s mélyen beláthatott az üverbe. A szemközti oldalon éppen akkor ereszkedtek alá a disznók. Megolvasta őket, 11-en voltak. 9 kicsi, 2 nagy. A nagyok közül az egyik elől ment, a másik lemaradva egészen hátul, néha meg is állt. Ezt ugatta a kutya. Hú-hajú, hú-há, 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 ordított bele, tele torokkal az üverbe. A disznók megálltak, aztán eltértek lefele. Lefele mennek! Vigyázz! Hú, hú, hú! Ebben a pillanatban valami megmozdult. A szikla alatt valami nagy, fújt és törtetve iramodott visszafele. Az anyád! Fordult meg Tóderik, s még láthatta egy pillanatra a különvált nagy behemót kant, amint eltűnt hátul a fiatalosban. Ügyes voltál, vigyorodott el. Isten értessen, ne vesznek belülled az urak. A disznók már eltűntek, addigra ott túl. Csak a hátul lévő küzdött egymaga a kutyával, nem tudott menni. Egy kidőlt fa mellett állt, hörgött és csattogtatta agyarait a kutya felé, aztán hirtelen eltántorodott és elesett. Vonaglott még, majd nem mozdult többet. Mire Tóderik odaért, már a kutya sem ugatta, csak lógó nyelvvel ült mellette, s néha beletépett a véres sörték közé. Morgott, amikor meglátta az idegen embert. No, 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 beszélt hozzá Tóderik. No, 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 csiba ne, ne, ne. Haslövése volt a disznónak, kövér két éves kan, éppen szalonnának való. Véres volt körülötte a hós, a nyom is, ahol idáig elvergődött. Egy percig gondolkozott Tóderik, hogy mit tegyen, de aztán vállat vont. Majd együnk utánad, aki beléd lőtt. Aztán ott hagyta a disznót a kutyával együtt. Közben újra megszólaltak a puskák, de most az ajban. Aztán csak mentek a hajtók tovább, üveren föl, üveren le. A nap már erősen áthajlott a görgényi oldalra, mire a hajtásnak vége lett. Egy medvét s három disznót lőttek az urak. Arcukon megelégedés ült, és szorgalmasan kínálgatták egymást a kulacsokból. A medvét a báró lőtte. Ott ült egy fatönkön, szélesen, derűsen, csupa mosolygással a szakálla között, s a gernyeszegi gróffal évődött éppen, aki két disznót hibázott egymás után. Rövidek voltak, mi? A fene egyen meg te vitruk. Hát miért nem tudod meg legalább egy méterrel azokat a disznókat, amiket a gróf elé küldesz? Hallod-e? Vitruk! Hol van az a gazember? Elment a disznó után, amit nagyságos éltető úr sebzett, jelentette katonással Stefán, az ilvai plájász. Tüzet gyújtottak az urak számára, a hóra bundákat és pokrócokat terítettek, előkerült az ennivaló. A hajtók odébb húzódtak, nem kellett nekik, a tűz melegük volt úgyis. A báró vágatott mindegyiknek egy tenyérnyi szalonnát és negyed kenyeret. Elrágódhattak rajta. Az uraknál előkerült a bor s a tréfa. Középütt ült a báró, egylábú vadászszékén, széles nagy terjedelmével, őszülő szakállával, piros arcával, akár valami vidám, vén havasi isten. Mekecs nélkül bőrmellényben s még azt is kigombolta a hasán, hogy jobban nevethessen. Jobbra tőle alacsony kis háromlábú széken bosszúsan és gondtelten szigorkodott a keszekképű gernyeszegi gróf. Kényszeredetten erőszakolt arcára egy-egy fanyar mosolyt, ha őt csipkette a tréfa, minden figyelmét a sült kenyérre fordította meg a vajra, mivel csak azt tehetett szegény a gyomor betegsége miatt. A báró másik felén bozontosan székelt egy odacipelt rönkön a havasi király éltető uraság. Nem volt sem fiatal, sem vén. 40 is lehetett volna, 60 is. Torzomborz bajusza álláig fityegett, barnára cserzett arcába keményen vésődtek a ráncok, sűrű fekete üstöke fülére lógott a magyarosra gyűrt báránybőr kucsma alól. Éles karvaj orra fölött két élénk villogó szem harcra s vitára készen parázslott minden pillanatban. A többiek, ahogy lehetett, úgy ülték körül a tüzet. Sokan voltak, és Erdély minden feléből. Többen, mint a hajtók. Még Mitru sem ismerte valamennyit, pedig ő már évek óta vadászott az urakkal. Hanem volt ott egy, akin meglátszott, hogy nem tartozik egészen közéjük. Kis barna képű fiatalember volt ez, szürke condragúnyát viselt, akár a jómódú parasztok. Bajuszkája pejhedzett, éppen ócska ecsővű puskájával ott ült egy ledöntött bükfán, távolabb a tűztörs az uraktól, de a hajtókhoz sem közel, és bicskával szalonnát falatozott. Az öreg Sándru fia volt ez. Sándrué, aki a váró legelőit bérelte kereken a havason mindenütt, amerre csak tisztások és széltörések voltak. Tűzős, bocskoros, egyszerű havasi pásztorember volt az öreg Sándru, de 2000 birkának az ura. Bácsaival és pakuráriaival maga terelte a juhokat tavasszal fel az Ulmura, Jisára, Cégipolyánra, Bradulekre, és amere csak a bárónak legelői voltak. Ősszel maga ment mögöttük le a Marosvölgyén végig a Nyárád és Küküllő mentére, ahol szénát, szalmát vehettek uradalmaktól a teleltetésre. 2000 vagy talán még több birkája volt, hát ki tudta azt pontosan. És 5 fia. 4 megtartott pakurárnak, és az 5. a legkisebbiket úrnak tanította. Tellette a juhokból. Így lett Indrei Sándruból Sándru Bandi joggyakornok a Szászrégeni szolgabíróságon. A báró szerette az öreg Sándrut, mert ritka becsületes ember volt. Spártolta a fiát is ezért. Sorsát már el is rendezte előre, ha ideje jön, szolgabíró lesz majd, s főszolgabíró később. Addig is valahányszor vadászni indult Vécsről, az urakkal elfuttatott egy csézás lovat Szászrégenbe, Sándru úrfiért. Hadd jöjjön ő is! Szokjon be a magyar urak közé! Tréfálni is szeretett vele, mert jól vágott az esze a fiúnak. Azt tette ott a tűznél is, éppen arról folyt ugyanis a szó, hogy mi több, ha egy medvét lőtt valaki, vagy pedig 2 disznót. Ki ezt mondta, ki azt? Na, Bandi öcsi, fordult oda a báró a Sándru fiához, mit szólasz te ehhez? Hadd lám! Azt pedig illedelmesen megtörölte elébb a száját, kis pejhedző bajuszkáját is megpötörgette, aztán kivágta bátran. Én a 2 disznó mellett szavazok. S ugyan miért? Hökkent meg a báró. Azért, mert a disznó mindenképpen előkelőbb, mint a medve. Nocsak! Lepődtek meg erre az urak is. De a báró már látta, hogy ebből ki kell bújjék valami fortés, ezért hát bíztatta is a fiút. Na hát magyarázd meg a dolgot, hát hadd értsük! Nem is kérette az magát. Hát nem a kegyelmes báró úrtól hallottuk többször is, hogy ebből vagy abból a disznóból képviselő, főispán vagy éppen miniszter lett. Medve pedig még ez ideig nem töltött be a hazába semmiféle hivatalt. Hihi, nyány, kutya pőke! Kacagtak az urak, s egy fél pintbort nyomban meg kellett igyék erre a mondásra. Közben lehúzták a medvét is, meg a disznókat is a hegyről, fölkeltek az urak, nézték a zsákmányt. Odatódoltak a hajtók is mind, méregették a medvét, becsülték súlyra a disznókat, kacagott a sok lompos, izzadt szegény ember, annyi szép hús láttán. Ebből majd jut mindegyiknek egy tarisznyára való, mikor hazamegy, és fél pint pálinka a medve után. Csak kikottyintotta örömében az egyik. Na, ugye, hogy mégiscsak az öregnek volt igaza. Mondotta őkelme még az elején, hogy az első hajtásban nem lesz semmi, csak a másodikban. Nem hitt neki a Mitru. Meghallotta a báró a beszédet, és kíváncsian fordult a hajtók felé. Melyik az az ember? Ez mi? mutogattak többen is Stóderikra. Megmondta már reggel, hogy hunkél keresni, pedig nem is idevaló, most jár itt először. A báró ránézett Stóderikre, nézte, aztán megkérdezte, hogy hívnak téged? Stóderik, soha nem hallottam a nevedet, csóválta meg a fejt. Nem vagy ide való? Nyáron jöttem, uram. S hol laksz? Itt lent a patakon, mutatott az Ursu felé Stóderik. A báró összeráncolta a homlokát, emlékezni kezdett valamire. Várj csak, valamit, mintha hallottam volna rólad. Egy furcsa házat építettél az erdőben. Igaz-e? Stóderik megrángatta a vállait. Hát, akinek furcsa, legyen furcsa. Kerek vagy mi a fene? Az hát, kerek. Olyan, mint a mékas, szóltak közben néhányan az emberek közül. Hát aztán, mordult föl bosszúsan Stóderik, mi bajotok vele? Olyan, amilyen. Majd megnézzük holnap, ha átmegyünk a macskakőre, döntött el a báró, de ha csúnya a házad, akkor el kell takarítsad az erdőmből, érted? Az emberek nevettek, Stóderik morgott valamit. Ekkor jött vissza Mitró a kutyával, izzadt volt, s lihegett, az emberek köréje gyűltek. Na, megvan a disznó! Nézett rá sötéten éltető úr. A hosszú ember még lihegett párat, aztán levette hegyes kucsmáját, s leverte róla a havat. Visszamentem a nyomán egészen az Ulmu fejéig, mondotta, de nem nézett az urakra. Hús lövése van valahol hátul, úgy látszik. Nem állt meg egy persze sem sehol, s az Ulmu fejénél már alig vérzett. A havasi király szúrós fekete szeme vizslatva figyelte a plájász arcát, úgyhogy az elvörösödve kezdte vakarni bocskoráról a ráfagyott havat. Jobbról vérzett, vagy balról? Jobbról. Szúrós szemek villantak egyet. Nem, balról, jobbról is kicsit, meg balról is kicsit, dadogta belezavarodva Mitrus, még jobban izzadt, mint azelőtt. Éltető úr sziklakemény arccal nézett a plájászra, de csak egy pillanatig aztán legyintett, s elfordult tőle. Jóna, dörmögte bozontos bajuszába, többit már tudom, hanem ha már hazudsz, annyit megtanulhatnál, hogy a húslövés nem vérzik sem jobbra, sem balra, hanem egyenesen lefele csöpög, tehát alatta van a vér, érted? Na, elmehetsz. Mitró vörösen tántorodott a hajtók közé, dörzsölte a homlokát, s káromkodott a fogai között. Essen a nyavaja az ilyen rohadt disznóba, csak megjáratja az embert. A szürkület elnyomta már a havast, mire az Ulmupojáni Esztenához értek. A patakokon átvette uralmát a köd, fagyrecsent a gerinceken, s a csillagok borzongva bújtak elő rendre az estéből. Az urak számára a nagy kalibában rendeztek szállást. Középen égett a tűz, öles bükhasábok ontották a fényt és a meleget, lángját váltott emberek őrizték egész éjszaka, az urak körben hevertek bundákon, stakarókon a gerende fal mentén. Ettek, ittak, tréfálták egymást. Aztán később politikára terelődött a szó, és akkor egy idő múltán rendre elaludtak. Az embereknek a szélvédő födél maradt, mely alatt nyáron a prokurárok alszanak. Öles tüzet gyújtottak előtte, s vigyázták, hogy ki ne aludjék. A jó melegben még a birkabőrt is ledobták magukról, és úgy hevertek ott ingben a nyárról maradt száraz fenyőbojtokon szorosan egymás mellett, akár a birkák. Csak néha ejtettek szót favágásról, vadak dolgáról, tehénről, asszonyról, halálról. Betegségről is, Urok dolgáról, Dézsmáról. Lassan s álmosan folyt a beszéd, néha hosszú időre elakadt, s csak nyögések és sóhajtozások hallatszottak, s a bükhasábok pattogásai, ahogy a tűz vörös karmai téptesték őket. A Sándru fiú is ide telepedett ehhez a tűzhöz. Eleinte az uraknál ült, mert hívták, s akarták, hogy ott legyen. De aztán a lassuló beszéd alatt, annélkül, hogy észrevették volna, szép csendesen kiódolgott a kalibából ide, a fértető alá. Bekecsére dőlve elnézte a tüzet, a lángok játékát, és túl azon a komor, szép téli éjszakát. Hegyek és fák elmosódó körvonalait, s a csillagokat fönt, melyek, mint valami nagy tűznek szikrái sziporkáztak magosan a világ fölött. Ahogy úgy félálomban elhallgatta a lassú, vontatott beszédet tehénről, legelőről, erdőírtásról, olyan volt, mintha régi gyerekkora tért volna vissza. A juhok, a nagy napos legelők, a hűvös csillagos esték, a zsendice szaga és az orda íze. Valahogy olyan volt itt minden. Elhevert az emberek között, s érezte, hogy közülük való. Így ültek ezek néha az apja mellett is. Így beszéltek ezen a nyelven, ezekkel a szavakkal. Ha nyáron felhozta őket útjuk a legelőre, és éjszakára az esztenán maradtak. Mélységesen mély volt az éjszaka. Szikrázva lobogott a tűz, halkult a szó, és az emberek befele fordultak önmagukba. Lomha hullámokkal hullámzott a csönd, mint egy nagy sötét tenger a hegyek között. Aztán lassan följött a hold, s a Bradulec tetejére kiült. A poján a szélén megnőttek a fák, árnyak suhantak törzseik között, túl a galonya katlanaiban párját hívta az öreg bakoly. Tóderik lassan Mitruhoz csúszott, botjával megpiszkálta a tüzet, szikrák szöktek föl, vörös szikrák, és eltűntek a csillagok között.